Isten hozta önöket ma este is itt a Szombathelyi Egyetemi Központ előadó termében a nyilván cserélődés sorozat ma esti programján. Mielőtt az atyának átadom a szót és a bibliai apaképekről hallgatnánk előadását, engedjék meg nekem, hogy egy néhány gondolatot felolvassak István király intelmeiből, hiszen azt gondolom, hogy ő az az apa, aki gondoskodásával mindenféle módon arra igyekezett a fiát rávenni, hogy azokat a tanácsokat, amiket ő egész élete során bölcsességeket, amiket megtapasztalt és megfogalmazott, azokat ő életében tovább vigye, és ezzel nem csak a fia iránti gondoskodását, hanem a nemzet iránti gondoskodását is azt gondolom kifejezte. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevében kezdődik Szent István király törvénykönyve. Mivel felfogom és tökéletesen érzékelem, hogy minden, amit Isten akarata megalkotott és nyilvánvalóvá eleve elrendelése elrendezett, mind a tágas mennyboltban, mind a Földnek az emberi élet számára alkalmas tájani, törvény éltet és tart fenn, így hát én sem restellem, hőnszeretett fiam, hogy az evilági életemben tanítsalak, tanácsokkal és javaslatokkal lássalak el téged, hogy általuk szebbé tehesd mind a magad, mind az alad való erkölcseit, amikor majd, ha a legfőbb hatalom is engedi, utána uralkodni fogsz. Neked pedig, miután figyelmesen meghallgattad őket, úgy illik tartanod magadat atyád tanításához, ahogyan azt az isteni bölcsesség javasolja Salamon által, mondván, hallgass fiam atyád tanítását, és el ne hagyjad anyád törvényét, hogy megsokasodjanak életednek esztendői. Ebből a megnyilatkozásból rájövetsz, hogyha semmibe veszed azokat, amikre atyai jóságomban tanítalak, ami távol legyen, többé nem leszel kedves sem Isten, sem az emberek előtt. Tudd meg, a legnagyobb királyi dísz követni a királyi elődöket, és utánozni a tiszteletre méltó szülőket. Aki az elődei és atyái rendelkezéseit semmibe veszi, az az isteni törvényekkel sem törődik. Az atyák ugyanis azért atyák, hogy eltartsák gyermekeiket, a gyermekek pedig azért gyermekek, hogy engedelmeskedjenek szüleiknek. Aki atyával szembeszegül, Isten ellensége. Tudnélik, mindaz, aki engedetlen, Istennel szegül szembe, és az engedetlenség szelleme szétszórja koronájának virágdíszeit, az engedetlenség ugyanis az egész királyságra pusztulást hoz. Éppen ezért, szeretett fiam, atyád rendelkezései, mármint az enyém, legyenek mindig kéznél nálad, hogy virágzó birodalmadat mindig királyi gyertő irányítsa. Hallgassuk meg az atyáját.
Jó estét kívánok én is mindenkinek! A múltkori előadásnak a címe Isten atyai arca volt, és már akkor jeleztem előre, hogy a mai előadásban olyan bibliai példákat, Ószövetségből vett férfi alakokat szeretnék egy kicsit magunk elé idézni, akik az apaképpel kapcsolatosan fontosak lehetnek számunkra. Így Ábrahámról, Izsákról és Jákobról is majd szó kerül a mai előadásban, illetve az Új Szövetségnek egy nagyon fontos apai vonása jelenik meg Lukács evangéliumának 15. fejezetében, mármint Isten apai vonása, a tékozló fiú, vagy még fontosabban a tékozló atya, az atya, aki tékozolja a szeretetét az irgalmas atyának a példázatában. Ezek a főleg Ószövetségből vett példák olyan bibliai és történelmi alakoknak az Isten élményei, amik aztán egy egész választott népet képesek voltak megmozgatni. Az Ószövetség népének a saját Isten élménye lett az, ami Ábrahámnak az Isten tapasztalata volt, ami Izsáknak volt az Isten élménye, ami Jákobnak volt a mindenhatóval, a gondoskodó Istennel való kapcsolata. Ugye ezek hogy fűnnek össze az előző előadás, úgy kapcsolódik a mostani előadásunkhoz, vagy hát az előző előadásból úgy nő ki a mai előadásunk, hogy a bibliai apaképek azok természetesen a bibliai Isten képekből forrásoznak. Pár gondolatot szeretnék a Isten képekről, amit a Bibliában látunk, tapasztalunk, arról szólni. Nem egyszer, amikor a Bibliát elkezdjük lapozgatni, azzal a fura érzéssel találjuk magunkat szembe, hogy a Bibliának különböző könyvei, különböző korszakokban és különböző szerzők által keletkeztek, és éppen ezért más-más arcát mutatják az Istennek, más-más vonása jelenik meg az Istennek, sőt, olyannyira zavarba ejtő is tud lenni ez a különlegességem Istennek, hogy egyik könyvben így, a másikban úgy jelenik meg, hogy néha zavarba is jövünk, mert egyes bibliai könyveknek a szerzői nagyon emberszabásúan, nagyon embernéptékűen mutatják be az Isten. Hiszen különböző korok, különböző szerzők, különböző bibliai könyvekben más-más képet mutatnak az Istenről. Ugye a régi szövegeknek az Isten képei nagyon sokszor egészen egyszerűek, mondom, ilyen erősebb szó, vagy primitívek, abban az értelemben, hogy Izrael is abban az ókori keletben, abban a kontextusban próbálgatta az Istennel való kapcsolatát, vagy próbálta a Jóistent megközelíteni emberi szavakkal, képekkel, amelyeket az a kor, az a kultúra és az a világnak az a fele ismer. Vagyis ezek a régi szövegeknek az Isten képei nagyon sokszor ember módjára, antropomorf módon, emberszabásúan festik le az Isten. És nagyon megdöbbent, hogyha valaki ezeket így elkezdi mai füllel olvasni, hogy bizony a Szentírásban ilyen mondatokat is találunk, hogy az Isten egy egész népnek a kiirtását is megtervezi, parancsba adja, elgondolja, mert hogy úgy áll a választott nép mellett, úgy áll az ő szövetségese mellett, hogy akár az ő ellenségét is ki tudja írtani. Egy által nagyon tisztelt jezsuit atya, Nemeshegyi Péter atya, aki majdnem 40 évet élt Japánban, a Szófia Tokiói Egyetemnek volt 40 éven keresztül a teológiai tanára, professzora és dékány is volt. Nem is ez a fontos igazából, hanem hogy az, hogy egy idegen kultúrában, nem egy keresztény közegben beszélt kereszténységről, tanította az evangéliumot. És ő mondja azt, és pontosan emiatt van súlya az ő mondatának, hogy bizony a történelmi fejlődésnek a tényét, mármint az Isten képek fejlődésének a tényét, azt muszáj figyelembe venni. Mert hogy ezek az Isten képek, amelyek néha kezdetben nagyon primitív módon olyan emberszabásúan mutatták be az Istent, olyan nagyon emberarcú isteneket mutattak be a Biblia könyvei Izrael hagyományában, hiszen azt a hagyományt vették át, amit az ókori kelet ismer. Ezek az Isten képek nagyon lassan kezdtek el tisztulni a prófétákon keresztül, ahogy Isten föltárta a szándékát, gondolatait, önmagáról is, meg a népével kapcsolatosan is, lassan kezdett fejlődni, míg eljutott arra a szintre, hogy Isten a minden képzeletet meghaladó, gondoskodó, törődő atya, aki a népének országot, jövőt, utódokat ígér. A Biblia Isten képének egyik legnagyobb fejlődése mégiscsak az Új Szövetség lesz majd, amikor is a legutolsó és legteljesebb módon Jézus Krisztusban mutatja be magát az Isten. Isten atyasága a kinyilatkoztatásban, és akkor utána átlendülünk a nagy ószövetségi alapokra. Nem is olyan könnyű beszélni az atyaságról, még a Biblia vonatkozásában sem, manapság, amikor szétesett családokat látunk a környezetünkben, vagy éppen egy-egy apának az élete a munkától lesz kimerülté, a családnak az anyagi szükségleteiről való gondoskodás lesz az életének a egyik olyan fontos momentum, ami miatt aztán nagyon nehezen tud bármi mást is tenni, szeretni, törődni, gondoskodni, vagy éppen egy gyermeknek az életében építő módon jelen lenni. Nem ritka az az élmény sem, hogy pontosan egy ilyen tapasztalatból nagyon sokan eljutnak arra, hogy egy közömbös, egy érzéketlen és egy egyenesen távol lévő apát hordoznak magukban. Nekünk mondjuk lelkipásztoroknak ez egy nagyon érdekes élmény is egyszer, amikor ennyi sebzett apaképpel rendelkező fiatallal van dolgunk, mert hogy nagyon nehéz azt mondani egy fiatalnak egy ilyen helyzetben, hogy akkor szólítsd meg az atyát, aki gondoskodik rólad, aki törődik, aki szeret, aki irgalmas, akire bizalommal rá lehet hagyatkozni, hogyha nem ilyen mintája van neki. Isten atyasága kinyilatkoztatásban néhány gondolatot szeretnék mondani, amit azt gondolom a legtöbben jól is ismernek itt. Isten, amikor bemutatkozik a Bibliának a könyveiben, akkor azt is megmutatja, hogy mi az igazi atyaság. Isten azt az arcát is megmutatja, amiben ez az atyai vonás jelenik meg. Ugye az előző tavaszi fél évben Istennek az anyai arcát néztük, most ez a válasz oldala lenne, vagy a másik oldala lenne Jóisten arcának, aki annyira szeret minket, hogy olvassuk János evangéliumában, Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Olyan szép Jézusnak a példabeszédeiben azt látni, hogy kimondja, hogy egy apa mennyire jó tud lenni, egy földi apa is mennyire jó tud lenni a gyermekéhez, és hogy olyan szépen olyan tovább lendíti ezt a hasonlatot, hogy mennyivel inkább jó és teljesebb is, tökéletesebb az Istennek a szeretete, mint egy földi atyáé. Azt mondja, ha ti pedig gonoszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább a mennyei atyátok jót azoknak, akik kérik tőle. Vagy egy másik helyen, amikor a gondoskodásról beszél, hogy az ég madarainak nem kell arra gondolniuk, hogy mit fognak enni. Isten táplálja az ég madarait anélkül, hogy vetnének vagy aratnának. Aztán az Isten annyira jó, hogy fölkelti napját jókra és bűnösökre egyaránt. És hát a Lukács evangélium 15. fejezetében pedig a tékozó fiúnak a jól ismert példázatában a bűnbánó tékozó fiút öleli magához. Zsoltároknak az atya képére is szeretnék egy gondolatot szentelni, mert hogy ez az Ószövetségben szintén nagyon fontos rajz az atyáról, Isten atyai vonásáról. Azt olvassuk a 27. Zsoltárban, ha apám, anyám el is felednének, apám és anyám el is felednének, az Úr akkor is felemelne. Zsoltárokat az egyházban a szerzetesek és a papok is nap mint nap imádkozunk és olvassuk, és a zsoltárokban szinte rímszerűen visszatér Istennek ez a fajta gondoskodása, törődése. Tehát legszebb módon a 136. zsoltárban éppen a 4. hétfős dicséretének a zsoltára szokott lenni, hogy Isten irgalma mindörökké megmarad. És két-három zsoltár versen keresztül csak ez rímel vissza, mert az ő irgalma örökké való. Isten többször úgy mutatkozott be a választott népének, hogy én vagyok Ábrahámnak, én vagyok Izsáknak, és én vagyok Jákobnak az Istene. Amikor Isten így mutatkozik be, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene vagyok, akkor ezt a bemutatkozást nem egyszerűen ilyen személyazonosításként használja az Isten, hanem azt akarja ezzel mondani, hogy mennyire fontos az, hogy Istennek van egy története az emberrel, és ezek megfogható történelmi személyeken keresztül valósultak meg. És Istennek ez a fajta történelme, ami egy ember személyes sorsán keresztül válik tetten érhetővé, ez egy egész népnek, a választott népnek is a tapasztalata lesz. Ezek a bibliai és történelmi alakoknak a Isten élménye lesz a választott népnek és a kereszténységnek is az egyik nagyon fontos Isten tapasztalata. Ennyit az Isten képekről, amikből táplálkoznak a bibliai apaképek, akiket most egy kicsit szeretnék megidézni. Az egyik Ábrahám lenne. Azért van ilyen félárgulsz, hogy nehogy elaludjanak. Nem egyébként, hanem amiatt, hogy a kicsit jobban láthassák azokat a képeket, amiket azért is hoztam ide, mert a művészet történetnek azt gondolom egyik legnagyszerűbb alkotásai lesznek. Nekem egyébként személyes érintettség ez benne, hogy a kedvenc képeim. Caravaggio az amúgy is az egyik kedvenc festőm volt, a barokk kornak egy nagyszerű festője, aki nagyon sok és híres képet is festett, és azt gondolom, hogy akik jártak mondjuk Olaszországban vagy Málta szigetén, azok sok-sok alkotását is ismerik neki. Az egyik 1605-ből származik, Izsákot feláldozó Ábrahámot ábrázolja, és majd még lesz egy ugyanilyen tematikájú képe is, amely kicsit korábbról származik, azt csak előre mondom, hogy majd még nem ez az utolsó Caravaggio kép a mai este. Az emberi kultúra egész történetem azt igazolja számunkra, hogy egy normális férfi embernek az örök vágya, reménye, hogy apává, a család támaszává és a fejévé legyen. A feleségének, egy anyának az oldalán, gyermekei és unokáinak a sorában találhassa meg életének a célját és értelmét. Ez a ősi vágya egy férfi embernek, ami nemzedékeken keresztül folytatódik, valójában ez egy kicsit egy férfi embernek magát a földi örökké valóságot is jelenti, mert ezután sóvárgott ez a bibliai Ábrahám, akiről először szeretnék beszélni. Erre a reményre építette fel az életét, hogy ő is majd apává lesz, ő is majd egy családnak a feje lesz, ő is majd egy olyan feleséggel rendelkezik majd, egy olyan sárája lesz, aki keresztül gyermekeknek, unokáknak, unokák sokasságának lesz majd az origója. És olyan érdekes, hogyha belegondolunk ebbe, hogy hogyan sóvárgott erre Ábrahám, hogyan vágyakozott erre, és hogy mennyire az életének az öregségében rájön arra, hogy ez egyre távolabbi remény, egyre szűkülő lehetőség. Már le is mondott erről a reményről, hogy átélheti azt, ami egy férfinak az igazi nagy vágya. A régiek a bőséges gyermekáldásban Isten különleges gondoskodását látták. Az Ószövetség bármelyik könyvét, ha fellapozzuk ebben a témában, mind-mind ezt igazolja, hogy az égieknek a nagy kegye volt a bőséges gyermekáldás, és az apáknak jogos büszkesége volt a sok gyermek. Ebben az öregségben, amiben Ábrahámot meglepi a gondviselés, kap egy új reményt, akit Izsáknak nevez. És ugye ez a kép, ami most előttünk áll, Caravaggionak ez az alkotása, nagyjából talán látszik is, ezt a reményt mutatja, hogy feláldozza Ábrahám. Isten ugyanis próbára tette Ábrahámot, így szólt hozzá: Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, feleltem. Akkor ezt mondta neki az Úr: vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot. Menj Mória földjére, és ott mutasd be égő áldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked. És itt hozzáteszem mindjárt azt is, hogy Isten nem egyszer tette próbára Ábrahámot. Ez a próbatételeknek csak a csúcsa volt, ami Izsák feláldozásához kötődött Ábrahám életében, hiszen Ábrahámnak el kellett először is engednie az első szülött gyermekét, Izmaelt, aki Hágártól, feleségének a szolgálójától származott. Az egész úgy kezdődött, hogy Ábrahámnak volt egy nagyon fontos próbatétele, ami arra vonatkozott, hogy akit ő, ha nem is Sárától, a feleségétől származó utódnak látott, de mégiscsak az ő örökösének tartotta, az első szülöttnek, azt kérte tőle a gondviselés, hogy ne ez legyen a te első szülötted, hogy engedd el őt. Isten úgy gondolta, hogy nem Izmael lesz az ő örököse, hanem majd megkapja az ígéret fiát. Az ígéret fiát Izsákban kapta meg Ábrahám. Ilyen érdekes, ha végig gondoljuk a történetet, hogy Ábrahámnak el kellett engedni a tesz szerinti fiát, Izmaelt, ahhoz, hogy megkaphassa a hitben először hitben, lelki értelemben vett gyermekét, akit szintén az ő vére volt, akit ő nemzett. Ez volt Isten szerint az ígéret gyermeke, és nem az, akit Ábrahám kezdetben gondolt. Majd azt kéri tőle az Isten, vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Mória földjére, és ott mutasd be égő áldozatul. Nagy kérdés, most egy kicsit így megszakítva ennek a gondolatívnek a menetét magunkhoz is a kérdés, hogy ki az az egyetlen egy, akiért képesek, hajlandóak vagyunk mindent feláldozni. Ki az az egyetlen egy, akiért képesek vagyunk mindenre. Ugye az embernek nagyon sok válasza lehet a házastárs, lehet a gyermek, lehet a valakinek a szerelme, az unokája, vagy valamilyen terve, ötlete, produktuma, bármi tárgy is lehet. Az egyetlen egy. És azt kéri az Isten, hogy félre ne értse Ábrahám, egész pontosan így mondja, hogy az egyetlen egyet, az egyetlen egyedet, akit én örökségként adtam neked, azt áldozd fel. Akit én örökösül adtam neked, azt mutasd be áldozatul. Erre a mondatra, amit most idézek, Ábrahámtól még majd többször szeretnék utalni, mert hogy ettől lett ő a hitnek a példaképe, nem csak a zsidók számára, hanem a kereszténység számára, sőt, az iszlám is így tekint Ábrahámra, mint a hit ősatjára, hitbeli példaképre. Ebben a nagy próbatételben, ami nem egyetlen próbatétel volt Ábrahám életében, hanem a legnagyobb, az utolsó, Ábrahám azt mondja gyermekének, Izsáknak, akit készül feláldozni, hogy Isten majd gondoskodik az áldozati bárányról. Isten majd gondoskodik. Teremtés könyve 22. fejezetében ezt olvassuk, hogy így mentek ketten tovább. Így mentek ketten együtt, Ábrahám és Izsák. Biblikusok szerint hosszú időt gyalogoltak, közel 120 kilométert mentek, 3-4 napot együtt, ketten, hogy áldozatot mutasson be Ábrahám. Napokon keresztül gyalogoltak, egy darabig biztos, hogy szolgák is kísérték őket, leírja a Szentírás, hogy volt egy rőzsét hordó szamár is a történetben, ugye ez a tűzgyújtáshoz kellett. Aztán valószínűleg a legfontosabb dolgokról beszélgettek is, és amikor teljesen ketten maradtak, az okos gyermek, Izsák föltette ezt a kérdést, hiszen már többször ment áldozatot bemutatni az apjával, hogy hol lesz a feláldozandó bárány. És milyen nagyszerű válasz van ebben az összefüggésben, figyeljük, azt mondja Ábrahám, Isten majd gondoskodik róla. Nem azt mondja, hogy te vagy, hanem Isten majd gondoskodik. Először is Izsák Ábrahámnak a fia, sőt, ennél több is Izsák, mert hogy nem csak Ábrahámnak a fia, hanem Isten ígéreteinek a beteljesedése is. Sőt, nem csak Ábrahám fia és Isten ígéreteinek a beteljesedése, hanem Izsák az a megváltásnak a záloga is. Az egészen evidens, ezt nem is szeretném magyarázni, hogy egy apa, hogy önszántából véget vessen gyermeke életének, az elbúzaszt mindenkit, és ezzel nem is szeretnék foglalkozni ezzel a kérdéssel. Mert hogy egy apának a legnagyobb vágya az, hogy a gyermek életét segítse, óvja, védje, hogy azt megtámogassa, a tanácsaival megsegítse, útmutatásaival előbbre vigye, vagyis a szülő egy apa számára legfontosabb, hogy gyermek életét óvja, őrizze. Ennek az ellenkezőjét kéri az Isten, áldozd fel. Másodszor azt kéri, hogy az ígéretek beteljesedése, ez a gyermek, Izsák, hogy ezt áldozd fel. Ez mit is jelent? Elhívja Isten Ábrahámot azért, hogy nagy néppé tegye, és az ő népénken keresztül mutassa meg az egész világnak az ő gondoskodását. Isten azt akarta, hogy Ábrahám által kiválasztott népen keresztül akar áldást vinni az egész földre. Na most, amikor visszakéri Izsákot, az ígéreteknek az állogát, az ígéretek beteljesedését, akkor ez olyan, mintha Isten azt kérné vissza, hogy akkor én most nem akarom rajtatok keresztül már megáldani ezt a világot. És Ábrahám kész, azt mondja, hogy minden, amit, amilyen van, ez az egyetlen, egy a legfontosabb, amit föl kéne áldozni, amit az Istentől kapott, tulajdonképpen ajándék, és az ajándékozó most visszakéri. Így kételkedés nélkül kész arra, hogy ő visszaadja, amit tőle kapott. Harmadszor Izsák a megváltásnak a záloga. Ádámtól és Évától kezdve a hívőknek a vérvonalán azok a zsidók, akik hívők voltak, azok mind remélték azt, hogy valamelyik fiúk lesz majd az, akitől a megváltás majd érkezni fog. Ábrahám állt ennek a sornak a legvégén, és számára Izsák az nem csupán a fiú volt, hanem az a gyermek, aki majd a megváltó eljövetelének az áloga is. Azon a vidéken egyébként, ahol ez az egész történet játszódik, Mória földjén, nem volt ritkasság a gyermekáldozat, valóban szokás volt azon a vidéken a gyermekáldozat feláldozása. Még egyébként a római jogban is hallhatunk arról és olvashatunk arról, hogy feltétlen hatalma volt egy apának a gyermek felett. Nem csak olyan értelemben, hogy megmondja, hogy mit csináljon, hanem elpusztíthatta, megölhette, sőt eladhatta, bármit tehetett vele, a tulajdona volt az apának a gyermek. Talán sokan eljutnak arra a pontra, hogy azt gondolják, hogy biztos, hogy ezzel a történettel Isten Ábrahámon keresztül szerette volna ezt a gyermekáldozatot megszüntetni. Nem ezt mondja a Biblia, hanem azt, hogy próbára akarta tenni Ábrahámnak a hitét. Mennyit ér a hited? Az ábrahámi áldozatnak majd látjuk az új szövetségben lesz egy kiegészítője, Jézus áldozat, a golgotai áldozat. Amikor is az az áldozat azt mutatja, hogy mindent odaadok érted, elmegyek a legvégsőkig. Visszavonhatatlan, végleges és örök áldozat a golgotai. Én ennyire szeretlek téged. Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte. Elmegyek a legvégsőkig. Te meddig tudsz elmenni? Meddig mész el? Én így látom ennek a mozzanatnak az értelmét Ábrahám életében, és egyébként, ha úgy értékes talán egy előadás, én azt gondolom, hogy ezeket mind magamra is vonatkoztatom, akkor ennek ugye gyöngés eredményét látom csak. A próbatételeknek soha nem az a célja, hogy az Isten összeroppantsa azt, akit próbára tesz, hanem az, hogy növekedjen általa a próbára tett ember. Milyen áldásokat is jelentett Ábrahám életében az a sor próbatétel, amit már az előbb egy kicsit itt megneveztem. Először is ott hagyja a szülői házat, a biztonságot, az otthont, a szülőföldet, és idegen helyre megy. Ez az egyik nagy próbatétele. Aztán meg kellett válnia Lóttól, az unoka öccsétől, akit nagyon-nagyon szeretett, és akihez kötődött. Aztán el kell engednie Hágár, aki gyermeket adott neki. Erről beszéltem az előbb, hogy egy férfi embernek egy nagyon természetes és mély vágya, hogy gyermeke legyen, apává legyen. És el kell engednie Hágárt, akitől az első gyermeke származott, Izmaelt is el kell majd engednie, mert nem ő az ígéret fia, hanem az ígéret fia az lesz, akit Isten ad. Ez lesz Izsák. Isten mindenkitől ezt kéri, hadd legyek én az egyetlen egy. Végülis Ábrahám próbatétele, amit ilyen kicsit ilyen borzasztóan és nagyon nehéz szöveggel látunk és olvashatunk a Teremtés könyvében, végülis ez a leglényege és esszenciája, hogy hadd legyek én az egyetlen egy az életedben. Isten ezt akarja Ábrahámtól kérni. Az az egyetlen egy, aki téged vezethet, aki neked tanácsot adhat, aki a te útjaidat egyengedheti. Az egyetlen egyedet add oda nekem, ezt mondja az Isten Ábrahámnak. Add oda az ígéret fiát, akkor lesz neked jó. nagy kérdés, hogy ki is ez az Izsák. És kicsit kilépve megint ebből a logikai ívből, mindenkinek van Izsákja, és mindenkitől kér az Isten ezt az egyetlen egyet. Van olyan is, akinek az Izsákja az önmaga. Vannak emberek, akik saját magukat szeretik a legjobban. Isten azonban olyan lény, aki nem akar osztozni másokkal. Nem verseng, hanem ő az első helyet szeretnék, én az egyetlen egy szeretne lenni. És a legfontosabb tanítás azt gondolom ebben a próbatételben, hogyha nekünk ő az egyetlen egy, mármint Istennek, mi vagyunk az egyetlen egy, akkor az egyetlen egy embert, akit mi egyetlennek tartunk, házastárs, szerelmes, feleség, gyermek, az úgy kell hordozzunk, hogy mégis az Isten legyen az első helyen, akkor van ő jó szeretve, ezt mutatja a történet. És erre Isten azt mondja Ábrahámnak, miután látja ezt a készséget Ábrahámban, hogy kész az ő emberi egyetlen egyét odaadni az isteni egyetlen egynek. Azt mondja, megtartom a szavamat, visszaadom a fiat, beteljesítem mindazt, amit mondtam neked. Ábrahám tehát olyan példakép, aki a szívét adta oda az Istennek, az első helyet adta az életében az Istennek, így kapja meg igazán a fiát, és egyébként, aki ezt megmeri tenni, ugyanúgy visszakapja. Itt a híres Caravaggio kép, amit említettem, hogy 2 évvel korábban festett, szintén ugyanaz a témája, Izsák feláldozása. Ábrahám apaságának ez a legerőteljesebb mozzanata, az apa feláldozza a fiát. Minek az oltárán. Most egy picit megint önmagunkhoz ugrunk, kicsit a témát a magunk életéhez közelítjük, akkor úgy szeretném a kérdést magunknak föltenni, hogy minek is az oltárán áldozzuk fel a gyermekeket. Beleértve magamat is lelki atyaként, akik gonyémra vannak bízva, vagy egy szülő, minek az oltárán áldozzuk fel gyermekeinket? Nem csináljuk-e mi is ugyanazt, mint Ábrahám? Ábrahámnak volt egy zseniális elképzelése Izsákról, hogy neki milyen gyermeknek kell lenni, hogy fogja az ígéretet majd beteljesíteni, hány gyermeke lesz, aki ugye Ábrahámnak már az unokáinak a sorát fogja majd bővíteni, gazdagítani, és az áldás elképzelte Ábrahám nagyon emberi ábrahámi módon, hogy ez hogy fog megvalósulni. Bennünk is vannak elképzelések, képek, vágyak, hogy akár a diákjaink, a ránk bízottjaink, a gyermekeink, azok miként fognak majd dolgozni, élni, szeretni. És ezeknek a képeknek, ezeknek az elképzeléseknek nekünk is oltárt kell építeni, és ezeket a képeket, ezeket az elképzeléseket föl kell tudni áldozni. Mik lehetnek ezek az áldozatok? Nagyon sok olyan fiatalemberrel találkoztam már az életben, akik azt az élethivatást választották maguknak, amit az apjuk nem tudott beteljesíteni. Minden esetben rendre kudarcot vallott az életük, mert az nem az ő hivatásuk volt, hanem az apjuké. Megtört az életük, mert ez nem az ő életük volt, hanem az apjuké. Mire áldozzuk a gyermekeinket, illetve föláldozzuk-e a gyermekekről alkotott elképzeléseinket, terveinket? Ábrahám egy olyan ígéretnek a vonzásában élte az egész föld életét, hogy Isten azt ígérte neki, hogy nagy népé teszi Izsákon keresztül, saját vérén és utódán keresztül. És éppen ezt a fiút, Izsákot kéri az Isten, az egyetlen egyet, aki be tudta volna teljesíteni ezt az ígéretet. Ezt kellene föláldozni. Azt a képet kellett föláldozni Ábrahámnak, azt a képet kellett Izsákról, amit kigondolt Ábrahám föláldoznia, ami nem az Istentől jött. Képesek vagyunk ezeket a képeket feláldozni, elképzeléseinket, mármint azokat, hogy milyen is legyen az a gyermek, aki a gondjainkra van bízva. Itt arról van szó, ami Ábrahám életének a leglényegéhez tartozik, a hitéről. A hite van próbára téven. Ábrahám az ő életét és a fia életét, Ábrahám az ő reményét és a gyermekének a reményét, az Izsák életének a reményeit Istenhez köti. És a mai előadásomnak a legfontosabb mondat az most jön. A Biblia behoz egy olyan tanítást az életünkbe, ami az apák szerepét fontossá teszi, meghatározza. Az a feladata ugyanis egy apának, hogy Istenhez kösse a gyermekét. Istenhez kötni azokat az álmokat, értékeket, amik körülötte vannak a gyermekével kapcsolatosan. Ábrahám és Izsák együtt mennek. Ez egy nagyon, nagyon fontos mozzanat, ez az együtt zarándoklás, az apa és a fia, amikor valamit együtt tesz. Szerintem itt mindenki rendkívül sok élményt el tudna mondani. Most, hogyha Isten női arcát mondanánk, akkor hogy a kislányok együtt sütöttek az édesanyjukkal, meg együtt áttakarítottak, az nem biztos, de hogy ilyen kedves dolgokat csináltak. Na most a fiús térfél van, ezért inkább azt mondom, egy személyes példát hadd mondjak a apa-fia együtt mennek című történetből. Ez az együtt mozgás, ez igazából azt jelenti, hogy egy gyermek nyilván szeretné másolni egy fiú az apját, a lány az anyját bizonyos szempontból. És egy jó szülő ezt észre is szokta venni, és segíti a gyermekét, hogy tudjon másolni, hogy tudjon ennek a feladatnak megfelelni. És a nagyszüleimnek rengeteg szülője volt, úgyhogy gyerekkoromban sokat kellett a szülőben dolgozni. Egy részét szerettem a szülőben végzett munkának, a szüretet. Ezt egyébként az egész család tudta, és édesapám is tudtam, és hát nyilván gyermekként, óvisként én nem tudtam azt a puttonyt vinni, amit a meglett férfi emberek tudtak hordozni. Ezért édesapám, hogy én is együtt menjek vele, kis puttonyt csinált, kis puttonyt, kis óvis gyermekhez méretezett, pici puttonyt, és együtt születeltünk. Nagyon fontos mozzanat egy apának és egy fiúnak az életében. Ábrahám együtt akarja megoldani nem a születelésnek a krízis helyzetét, hanem a gyermek feláldozásának ezt a katarzisát. Izsákkal együtt akarja megoldani, és ezek a közös megoldás, apa-fiú együtt old meg egy közös feladatot, annyi muníciót adnak a gyermek számára, a fiú számára, ami majd később jól jön az életébe. Talán mindenki érti, hogy azok a gyermekek, akiknek hiányzik az apjuk, sokkal nehezebben oldják meg életük krízis helyzeteit. Izsák. Izsákra ezt az egy képet hoztam, majd még ezt látni fogjuk. Izsák és Jákob életében nagyon fontos volt az áldás. Azzal vinném, azzal a gondolattal tovább ezt a logikai ívet, hogy az áldozat és az áldás szó az ugyanabból a szógyökből származik. Az áldozat és az áldás. Ezek az apák, Ábrahám, Izsák és Jákob úgy gondolták, hogy valami fontosat át kell adniuk a gyermekük számára. Azt a fontosat, ami az ő életüket meghatározta, ami az ő életükben érték volt és valódi kincs volt, ezt át kell örökíteniük, át kell adniuk a fiúk számára. A fiúk pedig azt látták, hogy van az apjukban valami, amit tőlük át kell vennünk. Vagyis az örökséget akarták az apjuktól átvenni, és ez nem a bankszámlát jelentette, vagy a financiális részét az örökségnek. Az áldás azt jelenti alapvetően az Ószövetségben, hogy aki megáldja a fiát, egy apa, amikor megáldja a fiát, azt mondja végül is az áldással neki, azt üzeni, hogy azt akarom, hogy élj, hogy bőségben élj. Azt akarom, hogy az életed kibontakozzon. Erőt akarok adni, ami téged kibontakoztat. Azt az örökséget, féltett kincset akarom neked adni, ami kiteljesíti az életedet. Az áldás, az örökség azt jelenti, azt akarom, hogy élj, jól élj, boldogan élj. Ugye nagy kérdés az, hogy az itt jelenlévő édesapáknak mondom ezt a kérdést inkább, hogy rendelkezünk olyan kincsel, amit át akarunk adni a gyermekeknek, amit szeretnénk, hogy tőlünk örököljenek, amit szeretnénk, ha megmaradna, fennmaradna ezen a földön. Az apa roppant nagy távlatokat tud adni a gyermek számára. Ábrahámra gondoljunk. Nagy népé leszünk. Hányszor elmondhatta Izsáknak? Mekkora távlatot adok neki? Van-e bennünk távlat, ami megnyitja a gyermekek előtt az életet, amit aztán követni tudnak? Ezen a képen azt látjuk, amint a vak Izsák megáldja Jákobot. Ugyanazt teszi Izsák Jákobban, amit vele Ábrahám tett. Ábrahám sem elsőszülött volt, ha Izmáelre gondolunk, aki Hágártól született Ábrahámnak. És Izsák, mivel hogy nem Ábrahám elsőszülöttje volt, pontosan tudta, hogy mit jelent az, hogy nem az elsőszülött kapja, nem a biológiai elsőszülött kapja az áldást. Vagyis ugyanazt teszi, amit ő maga is átélt. Az, ami Ézsau és Jákob között ebben az apától elnyerhető elsőszülöttségi áldás és ilyet folytatott küzdelemben benne volt, valójában már rejtettem ott volt Izmáel és Izsák között is. Tovább kísérve az áldásban részesített Jákobnak a sorsát, azt gondolom alig, ha meglepő, hogy neki sem sikerült pártatlanul szeretni a gyermekeit Jákobnak. Fiaival szemben Jákob is ugyanazt a magatartást tanúsítja, amit látott egyébként az apjánál, Izsáknál, és amit Izsák is egyébként látott Ábrahámnál. Neki, mármint Jákobnak 12 gyermeke volt, 2 felesége volt, és 2 ágyason. Ettől a 2 feleségtől, 2 ágyostól volt 12 gyermeke, de Józsefet, Ráhelnek az első szülöttjét szerette az összes gyermeke közül a legjobban. Megkülönböztetett módon szerette, olyannyira, hogy a Józsefnek a testvérei roppant féltékenyek voltak, és ismerik a történetet, az életére törtek, meg is bosszulták, és eladták. Amikor Jákob Ráhel első szülöttjét, Józsefet részesíti az áldásban, az atyai áldásban, milyen érdekes, hogy az Ószövetségben már harmadszor dönt úgy az áldást osztó atya, hogy nem az első szülötti sorrend határozza meg, hogy ki lesz a nép vezetője, az örökségnek a hordozója, ki az, aki az ígéreteknek a letéteményese lesz. Nem a születési sorrend a döntő. Ennyit az ószövetségi apaképekről, Ábrahámról, Izsákról és Jákobról, és picit az új szövetségről is, hogy arányos legyen az idő, és hogy bele is férjek abban, amit gondoltam. Jézusnak az apa, atya képen. Végül is, ahogy az előadások a legelén a bevezető gondolatokban mondtam, Jézusban mutatkozott be Isten atyai arca igazán. Ha megismerjük Jézus, megismerjük az atyát, ismerjük, amikor azt mondja, aki lát engem, az látja az atyát is. Vagy amikor Pál levelében azt olvassuk, hogy az Jézus Krisztus a láthatatlan Istennek a képmása. Úgy szereti Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte. És mégis a mindenhatósága Istennek a szeretete, meg ez a fiának a feláldozása, a Golgotai áldozat, milyen érdekes, hogy hát ez a legnagyobb kérdés számunkra, hogy hogyan lehet Isten mindenható, hogyan nézheti fiának a feláldozását. Mit jelent nekünk a mindenhatóság? És legtöbbször a mindenhatóság az azt jelenti, ha nagyon őszintén fogalmazunk, hogy a saját gondolataink, saját vágyainknak a égiektől való menedzselése. Aztán azt gondoljuk, hogy az a mindenhatónak az igazi arculata, amikor is megoldja a problémákat, aki kiment bennünket a roppant nehéz helyzetből. Hát ez a mindenhatónak a feladata. Aki legyőzi az ellenségeinket a fociban, meg a politikában is, azt gondoljuk, ez a mindenható. és a Szentírás tanúságából teljesen más derül ki. A mindenható Istenbe vetett hit arra készített, hogy egy új gondolkodást kell megtanulni. Az én útjaim nem a ti útjaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Azzal, hogy Isten szabad lényeket teremtett, a mindenhatóságának egy részéről lemondott. Mert azt mondja, hogy tisztelem a teremtményemnek, az embernek a szabadságát azzal, hogy a saját mindenhatóságomat korlátozom ezzel. Lemondott hatalmának egy részéről, és átadta a szabadságunknak, az ember szabadságának. Vagyis Isten mindenhatósága nem az erőszakában, nem is egy ellentétes, vele vagy a mi életünkkel ellentétes erő megsemmisítésében rejlik, hanem abban rejlik Istennek a mindenhatósága, hogy szeret, hogy irgalmas, hogy megbocsát, hogy a szabadságunkat tiszteletbe tartja, elfogadja, és van egy fáradhatatlan hívás ennek a mindenhatóságnak, mégpedig az, hogy mi tartozunk hozzá, legyünk olyanok, mint ő. Tékozló fiú történetében, Lukács evangélium 15. fejezetében mutatja be Jézus ebben a példabeszédben Isten atyai arcát. Szándékos volt ez a tisztuló istenkép, apakép, amit a említett bibliai ószövetség alapon keresztül, aztán most az ószövetségbe érkezve a szeretetét tékozló atyához jutunk el. Rembrandtnak a Tékozló fiú hazatérése című festményét láthatják a kivetítőn, amit Szentpéterváron lehet megtekinteni a szerencséseknek, akik oda eljutnak. Egy kedvenc képem ez is. Először is van egy fiú ezen a képen, aki azt üzeni az apjának, hogy én megszakítom veled a kapcsolatomat. Ez a én lelépek, ez a tékozó fiú. És ott van a másik, a sötétben ólálkodó, az idősebb fiú, a báty, aki az apjában igazából egy urat lát, egy cégvezetőt, akit szolgál, és még egy kecskét sem adtál nekem, egész életemben neked szolgáltam, és egy kecskét sem adtál, hogy barátaimat gyógyulassak. Hát kiderül, hogy ez sem apa-fia viszony. Ha az apa szerepét, az ember és az atya szerepét rendbe akarja tenni, akkor mindenképpen dolga van a saját apa képével, Isten atyai arcával. Vissza kell abba a helyzetbe lépnünk, ahol újra élethet ez az apa-fiú kapcsolat. Annyira érdekes, hogy ennek a történetnek egyik legfontosabb mondani valója az pontosan az, hogy ez a szeretetű tékozó apa, irgalmas atya, hazaváró atya pontosan ezt teszi. Visszalép a sémából, kilép abból a elképzelésből, ami egy apának a közvélemény által kigondolt apának a karaktere. Eléje rohan a hazatérő tékozó fiúnak. És ez az apa ugyanúgy eléje megy, föláll a lakomás asztalról, és eléje megy az idősebbik fiúnak. Azért, hogy ezek a viszonyok tisztába kerüljenek, mindenkinek lépni kell, nem elég az apának, hanem a fiúnak is kell lépni. Elég hosszú volt a fiú lépegetés a tékozó fiú esetében. Míg az idősebbik fiú nem lépett, nem is lett tiszta az apa-fiú viszony abban a helyzetben. Előadás konklúziója, apává válni. Lukács evangélium 6. fejezet 36. versében ezt olvassuk. Legyetek hát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Már múltkor is említettem, hogy egyik kedvenc lelki író, Andy Movennek a olvasmája nagyon meghatározta a gondolkodásomat a tékozó fiú történetéről is, meg általában a Rembrandt képéről is. Ez a holland lelki pásztor, aki ennek a könyvnek a szerzője, a Tékozó fiú hazatérése című könyvnek a szerzője, egyetemi lelkész volt, egyetemi tanár volt Utrechtben és Amsterdamban, és egy nagyon mozgalmas, nagyon eleven életet élt, teleadó termekben élt le 15-20 évet, nagyon sikeres lelkipásztorként a maga helyén, Amsterdamban és Utrechtben, és egy idő után úgy döntött, hogy ő szeretne egy olyan életformát kipróbálni, ami a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos. Elment Kanadába, Daybreak közösségbe, ahol szellemi és testi fogyatékkal élőkkel, életközösségben élő személyeknek a közösségét kell elképzelni, akik reggeltől estig, estétől reggeli életközösségben élnek fogyatékkal élőkkel, akiket a családjuk nem tud gondozni. És egy ilyen közösségbe mentő az egyetemi tanár, és ezen közösségen keresztül aztán ez lett az ő életformája, itt teljesedett ki az élete, és aztán ettől a pillanattól kezdett el könyveket is írni. A csodálatos megtérés élményen megy át, és egy teljesen más olvasatát mutatja ennek a Lukács evangélium 15. fejezetének. Nagyon ajánlom a figyelmükbe ezt a könyvet. Ide hoztam, hogy ha valaki érdeklődik, akkor ezt meg is tudja nézni. Egy gondolatot idéznék tőle. Kezdettől az apa jelenti azt a másikat, aki majd fogad, aki megbocsát nekem, aki otthont ad nekem, aki békében és örömben részesít. Az apa az a hely, ahová visszatérhetek. Végül is az utazásom célja ő. Csak fokozatosan és gyakran eléggé fájdalmas módon ismertem fel, hogy spirituális utazásom addig nem teljesülhet be, amíg az apa kívülálló marad. Végső hivatásom az, mondja Nóben, hogy apává legyek, hasonlatossá váljak hozzá, amit Jézus is mond, legyetek hát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Nem az a feladatunk, hogy folyamatosan fiúk maradjunk, tékozló vagy éppen rossz lélekkel szolgáló, munkatábornak megélő, az otthon munkatáborként megélő idős fiúk, hanem az a feladatunk, hogy atyává váljunk. Milyen érdekes, hogy úgy vagyunk kitalálva, hogy egyetlen szülő sem válhat apává és anyává úgy, hogy azt megelőzően először valaki lánya vagy fia ne lett volna. Minden fiúnak és minden lánynak tudatosan kell belépni attól, hogy apává, anyává akarok lenni. Ennek a festménynek, bár nem a mértani középpontjában van, de teljesen egyértelmű, és nem is kell nagy magyarázathoz, hogy rájöjjünk, hogy az irgalmas atya van a középpontjában. Az az atya, ahogy fogalmaz Nugan, meglep a maga irgalmával, gondoskodásával. Azt írja Nugan, Rembrandt szándék az volt a példázathoz hűen, hogy mielőtt bármi másra néznénk, először az apára figyeljünk. Minden fény belőle sugárzik, minden figyelem rá irányul. És végül ennyi lesz az idézet aztán. Meglep, milyen hosszú időbe telt nekem, hogy az apát állítsam a figyelmem középpontjába, amikor ezt a történetet olvasom a Bibliában. Mindig olyan könnyű volt azonosulni a két fiúval. Ha megnézzük ezt a festményt, akkor az atya van tehát a mondani való középpontjában, és azon belül is az ő kezei, az atyának a kezei alkotják az igazi középpontját ennek a képnek. Még végül is rajtuk összpontosul az igazi fény és a figyelem, rájuk szegeződik a körbenállóknak, a körülállóknak a tekintete is. Bennük egyesül a megbocsátás, a megbékélés, a gyógyítás. És ha megnézzük ezeket a kezeket, akkor azt is látjuk, nagyon sokan ismerik bizonyára, hogy az apának a bal keze, ami a fiú vállát érinti, az egy erős izmos férfi kéz. A széttárt ujjak azok befelik szinte a fiúnak azt a hátának azt a részét, a vállának azt a részét. Míg az apának a jobb keze, az egy nagyon kifinomult, gyengéd, női kéz, anyai kéz, ami vigasztad, ami simogat, ami megnyugtat, ami biztonságot nyújt. A bal kéz, ez a férfi kéz, az atyának a bal keze, az pedig az, aki nem csak érint, hanem az erejével megtart. Vagyis kiderül, hogy ez az atya, ez nem egy pátriárka, hanem egyszerre tud anyai és apai módon szeretni. Férfias és nőies gyengétséggel is. Vagyis ott van benne, hogy a ő úgy tud szeretni, hogy egyrészt apaként megtart, anyaként simogat. Egyik megerősítést ad, a másik vigasztal. Picit ez lenne a mondandóm, meg a két szemeszternek is a konklúziója, hogy valóban az Isten ilyen, hogy benne egyszerre van jelen a férfiség és a nőiség, az apaság és az anyasság teljes mértékben. És ha megfigyeljük ezt a képet, még csak egy gondolat erejéig, engedjék meg, hogy a női kéz, ez a gyengéd jobb oldal található, az atyának a jobb keze, bocsánat, az atya jobb keze, az a női kéz, amivel párhuzamos a gyermeknek ez a mezítelen lába, ahol látszik a talpa a gyermeknek. Hogy szinte ez a befedetlen, a sérülékeny részét óvja Istennek az anyai szeretete, míg a férfi kéz, a bal kéz párhuzamosan a sarokban találjuk a gyermeknek a lábát, vagyis a fiúnak az erejét támogatja ez az atyai kéz. És hogyha ezt a gyönyörű vörös bíbor palástot nézzük az apán, a maga volt éves sátor formájával, az a hely a fiú számára, ahol jó lenni, ahol otthon talál, ahol megpihen. A legradikálisabb kijelentés, amit Jézus valaha is tett, hogy legyetek hát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Istennek a könyörületességét Jézus nem azért írja le egyszerűen, hogy milyen jó nekünk, hogy megbocsát, meg hogy ürekezhetünk nála, meg hogy fogad, meg hogy mennyire nagyszerű, hogyha van hova mennünk, ez is fontos. De egy még fontosabb a meghívás, hogy mi is hasonlatosak legyünk hozzá. Én is úgy együtt érezzek másokkal, ahogy az Atya együtt érez a önbánóval, a hazatérővel. Akik ismernek, tudják, hogy nekem, ahogy megfordulok és dolgozok, ott mindegyik iroda helyiségben ott van ennek a másolata. Szeretném az eredeti lenne, de valószínűleg az orosz elmekkel összetűzésbe kerülni. Szóval egyetemi lelkészségem a szakkolégiumban is, hogy egyik legfontosabb és a legtöbbet adó kép számomra. Az atyához való visszatérés ugyanis az atyává válásnak a feladatát jelenti. Múlvan így fogalmaz, sorsom az, hogy az apa helyébe lépjek, és ugyanazzal az együttérzéssel, irgalommal forduljak mások felé, amint ő fordult én felém. Végül is ez az evangélium üzenetnek a veleje. Legyetek hát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Köszönöm a figyelmüket, és várom majd a kérdéseket.
Most a gondolathoz csak annyit hadd tegyek, ami az én véleményem, hogy azt gondolom, hogy egészen mélyen kell ezt a képet nézni ahhoz, tehát nagyon nem a felszínt, hanem nagyon sokáig, és nagyon mélyen átgondolni a lényegi értelmét, hogy ezeket valóban észrevegyük meg. A női és a férfi kezet is, én láttam a képet, de még soha nem fedeztem el.
Köszönjük az egyenlőt, külön élemet.
És akkor zárjuk ezt a mai estét István király Imre herceghez idézett kívánt intelmeinek egy újabb részletében, ami egyébként talán sok tekintetben összekenve azzal, amivel itt a Batya ezt a mai estét zárta. Elsősorban arra tanítalak, azt tanácsolom és javasolom, olyan elővigyázatossággal és körültekintéssel volt katolikus és apostoli hitedet, hogy példaképül szolgálj mindazoknak, akiket Isten alattvalóit eltett, és minden egyházi ember méltán nevezhessen téged a keresztény hitvallás igaz követőjének, mert ennek hiány biztos lehetsz benne, sem kereszténynek, sem az egyház gyermekének nem fognak mondani. A királyi korona értékét az erények mértéke szabja meg. A király legyen jóságos, irgalmas, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Ezért szeretett fiam, szívem édessége, jövendő utódaim reménye, kérlek, sőt megparancsolom, hogy a jóságot mindenkor és mindenben szem előtt tartva ne csak családodhoz, rokonságodhoz, főembereidhez, a gazdagokhoz, a szomszédaidhoz és országod lakosaihoz légy jóságos, hanem az idegenekhez is, és mindenkihez, aki hozzád érkezik. A jóság erényének gyakorlása elvezet majd téged a teljes boldogsághoz. Légy irgalmas mindenkihez, aki erőszakot szenved, lélekben soha ne feledkedd meg ama Isten intelemről, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy kíméletes mindenkivel szemben, ne csak a hatalmasokkal, hanem azokkal szemben is, akik hiány vannak a hatalomnak. Azután meg légy lélekben erős, hogy jó sorsod ne tegyen túl rosszan elbizakodottá, a bal szerencse pedig ne sütjön a porba. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy becsületes, hogy senkinek se kell szándékosan rossz szándékot. Légy szemérmes, hogy a kévágy minden undokságát úgy kerüld, mint a halál furlánkját. Mindaz, amit fentebb vázoltunk, együttesen alkotja a királyi koronát, és ezek nélkül semmit nem uralkodhat senki, és az örök királyságba sem juthat el. Amen. Köszönjük, hogy eljöttek, és várjuk önöket a másik múlva a folytatáson is.